Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, 60-ból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Orbán Viktor hivatalában fogadta Hassanából kiállt a brunei szultanátus szultánját és miniszterelnökét, tájékoztatta az MT-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A szultán Sólyog Tamás köztársasági elnök meghívására első alkalommal tett hivatalos látogatást Magyarországon. Az államfő a Magyar Érdemrend nagykeresztje a nyakláncol és az aranysugaras csillaggal kitüntetést adományozta neki. Szijjártó Péter megköszönte Robert Palladino amerikai ügyvivő majd egy éves budapesti szolgálatát. A külgazdasági és külügyminiszter a Facebookon közölte, Palladino elévülhetetlen szerepet játszott abban, hogy az idei a magyar-amerikai kapcsolatok 180 fokos fordulatának éve lett. Minden feltétel adott ahhoz, hogy februárban a földbe kerülhessen az első beton a paksi atomerőmű beruházásban. Elkészült a vasbeton szerkezet és működésbe állt a betonkeverőüzem is, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter a Rosszatom orosz nukleáris energetikai vállalat vezérigazgatójával, Alekszej Lihacsovval folytatott telefonos egyeztetést. Az országgyűlés elfogadta a kormány és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által kötött megállapodás vállalásait is tartalmazó, a vállalkozások adóterheit csökkentő intézkedésekről szóló javaslatot. A 11 pontos előterjesztés az egyéni vállalkozókat, a mikro, kis, közép és nagy vállalatokat egyaránt érintő adó és adóadminisztráció csökkentési intézkedéseket tartalmaz. Megszavazták a parlamentben a műhús általános betiltásáról szóló törvényt is. Nem változtatott a jegybanki alapkamat 6,5%-os szintjén a Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa. Nem módosult a kamat folyosó két széle sem. Az MNB elkötelezett az inflációs cél fenntartható elérése mellett, az inflációs környezetet övező kockázatok, valamint a kereskedelem és geopolitikai feszültségek továbbra is óvatos és türelmes monetáris politikát tesznek szükségessé, hangsúlyozta Varga Mihály jegybankelnök. Szeptemberben a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 687.100, a nettó 475.100 forint volt, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A bruttó átlagkereset 9,5, a nettó 10, a reálkereset pedig 5,5%-kal múlta felül az egy évvel korábbit. A bruttó kereset medián értéke 568.700, a nettóé 397.400 forintot ért el, 10,4, illetve 11,1%-kal magasabb értéket mutatott az előző év azonos időszakinál. Decemberben az ünnepek miatt előbb jön a nyugdíj, már az első munkanapot követő napon megérkezik a juttatás a bankszámlákra, és postai úton is korábban viszik ki az évközben megszokottnál, írta meg a 24.hu portál, hozzátéve, hogy ezt a közelgő karácsony miatt szokás így intézni az év utolsó hónapjában. Több mint 3 millió forintra büntette az országgyűlés Szabó Tímát. A Párbeszéd országgyűlési képviselőjének azért csökkentették a tiszteletdíját, mert az igazságügyi bizottság szeptemberi ülésén előzetes bejelentés nélkül a bizottság elnökének többszöri figyelmeztetése ellenére házszabálysértő módon felmutatta a kapcsolati erőszak áldozatává vált Orosz Bernadett fényképét. Orosz Bernadett egyébként Szabó Tíma vendégeként ott volt a parlamentben. Oroszország nem küld delegációt a szerdán esedékes isztambuli béketárgyalásra, jelentette be Dmitrij Peszkov, Vlagyimir Putyin szóvivője. Volodymyr Zelenszkij nem sokkal korábban hozta nyilvánosságra, hogy Isztambulba utazik, hogy megkísérelje újraindítani a háború befejezéséről szóló tárgyalásokat Oroszországgal, írta meg a Reuters. A hírügynökség egy török forrása hivatkozva tudatta, hogy a tárgyaláson ott lesz Steve Witkoff, Donald Trump amerikai elnök külön megbízottja is. Végül az időjárásról. Általában derült lesz az ég, csapadék nem hullik, mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 5 és mínusz 3, napközben plusz 5-7 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Együtt éjfélig.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Keddi adásunk tartalmából. 14. Leó pápa beszéde az apostoli nunciatúrák munkatársainak. Vigyetek reményt oda, ahol hiányzik a béke. Leó pápa videó üzenetet küldött a brazíliai klímacsúcsra. Erőteljesebb fellépésre és politikára van szükség egy igazságosabb és stabilabb világ megteremtéséhez. A szűzanya egyengeti az útjainkat, lám ide is elhozott. Interjú Basa Ottóné Révész Erzsébet rajztanárnővel, a Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány vezetőjével, római zarándok útjáról.
Leó pápa a nunciatúrák munkatársainak. Vigyetek reményt oda, ahol hiányzik a béke. A szentévi zarándoklatuk alkalmából 14. Leó hétfőn találkozott a Szentszék pápai képviseleteinek állandó munkatársaival. Megköszönte nekik értékes és fáradtságos elkötelezettségüket, hogy az egész egyház lelkipásztori gondoskodását elviszik a különösen nehéz és instabil régiókba is.
Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. A pace sia con voi.
Álljatok ellen az elszigetelődés kísértésének, és vigyetek reményt különösen oda, ahol az emberek számára hiányzik az igazságosság és a béke. Ezt ajánlotta 14. Leó november 17-én, hétfőn a pápai képviseletek állandó munkatársaihoz intézett beszédében, akik szentévi zarándoklatukat tartják. A pápa részletezte az egyháznak nyújtott szolgálat sajátosságait, amelyet különösen fáradtságosnak nevezett, és amely ezért Isten iránt buzgó és az emberek felé nyitott szívet, valamint tanulást, önmegtagadást és bátorságot igényel. Elvinni a pápa lelkipásztori gondoskodását a nehéz helyzetekbe is azt jelenti, hogy az egész egyház jelenlétét mindenhol képviseljük, mutatott rá Leó pápa. Azokban az országokban, ahol dolgoztok, különböző népekkel és nyelvekkel találkozva, ne feledjétek, hogy az első tanúságtétel, amelyet meg kell tenni, a Krisztusba szerelmes és az ő teste építésére elkötelezett papok tanúságtétele. Az egyházi közösségek szolgálatával tükrözzétek a pápa szeretetét és közelségét mindenki iránt, megőrizve az együtt az egyházzal cum ecclesia eleven érzését. Különösen azokra gondolok közületek, akik nehézségek, konfliktusok és szegénység közepette találják magukat, ahol a kétségbeesés pillanatai sem hiányoznak. Éppen ezekben a küzdelmekben emlékezzetek arra, hogy az egyház támogat benneteket az imádságban, ezért erősítsétek meg papi identitásotokat a szentségekből, a testvéri szeretet közösségből és a Szentlélek iránti állandó engedelmességből merítve erőt. Buzdította a nunciatúrák munkatársait 14. Leó.
I grandi missionari ci ricordano infatti che l'inculturazione non è un atteggiamento folkloristico.
A Szentatya utalt a nagy misszionáriusok hagyományára, akiktől megtanulhatjuk, hogy az inkulturáció nem folklorisztikus magatartás, mert abból a vágyból fakad, hogy odaadjuk magunkat a földnek és az általuk szolgált embereknek. Ez nem egy lényegtelen tulajdonság, amelyet a pápa remél, hogy figyelembe vesznek azok, akik erre a feladatra kaptak meghívást. Építsetek kapcsolatokat mindenkivel, álljatok ellen az elszigetelődés kísértésének. Ehelyett maradjatok meg gyökeret vetve az egyházi testületben és a népek történelmében. Mind azokban, ahonnan jöttetek, mind azokban, akikhez küldetést kaptatok. Minden nemzet felajánlja nektek a saját hagyományait, amelyeket ismerni, szeretni és tisztelni kell. Ahogyan a földműves tiszteli a földet, és megművelésével learatja munkája jó gyümölcsét. Ezért ne legyetek elkülönült emberek, hanem Krisztus szenvedélyes tanítványai, akik evangéliumi módon elmerülnek azokban a kontextusokban, amelyekben éltek és dolgoztok. A nagy misszionáriusok valójában arra emlékeztetnek minket, hogy az inkulturáció nem folklorisztikus magatartás, mert abból a vágyból fakad, hogy odaadjuk magunkat a földnek és az általunk szolgált embereknek, figyelmeztetett a pápa.
Quando tale senso di appartenenza viene meno, sopraggiunge la demotivazione. Allora diventiamo come alberi senza radici.
14. Leó jól tudja, hogy egy diplomáciai megbízatásban eljuthatunk a motiváció hiányához. A kockázat az, hogy gyökér nélküli fákhoz hasonlóvá válunk. Ez akkor fordulhat elő, ha nem fonódik össze harmonikusan a származási ország és a célország kontextusa, az eredeti helyi egyház és az egyetemes egyház, amelyért dolgoznunk kell. A pápa emlékeztetett. Biztosítani kell, hogy a kettő ne zárja ki egymást. Valójában, ha a fa nem szűnik meg éltető erőt kapni, akkor átültethető máshová is, és így új gyümölcsöt teremhet. A testvériség és az ima ihlesse a pápai képviselők munkáját, zárta beszédét a pápa.
Leó pápa üzenete a brazíliai klímacsúcsra. Erőteljesebb fellépésre és politikára van szükség egy igazságosabb és stabilabb világ megteremtéséhez. 14. Leó pápa videó üzenetben köszöntötte a belemi COP30 klímacsúcs résztvevőit. Még elérhetjük a Párizsi Egyezmény célkitűzését, hogy a globális felmelegedést 1,5 Celsius fok alatt tartsuk, de egyre fogy az időnk. Egyes politikai vezetőkön múlik ennek sikere, valamint azon, hogy képesek vagyunk-e összefogni és cselekedni a ránk bízott világ megóvására.
I greet the particular churches of the Global South, gathered at the Amazonian Museum of Belém.
A Szentatya angol nyelvű videóüzenetében köszönti a déli félteke részegyházainak képviselőit, akik a belemi Amazonia Múzeumban gyűltek össze. Csatlakozik bíboros testvéreinek profétai hangjához, akik a COP30 klímacsúcson részt vettek, és szavaikkal, gesztusaikkal üzenték a világnak, hogy az amazóniai térség továbbra is a teremtett világ élő szimbóluma, ami sürgősen törődésre szorul. A reményt és a cselekvést választották az elkeseredés helyett, egy globális közösséget építve, mely együtt dolgozik. Mindez eredményeket hozott, mégsem elegendő. Meg kell újítani a reményt és az eltökéltséget, nem csak a szavak és a törekvések szintjén, hanem konkrét cselekedetek által.
The creation is crying out in floods, droughts, storms and relentless heat.
A teremtett világ kiált hozzánk az árvizeken, a szájokon, viharokon és a hőségen keresztül. Minden harmadik ember rendkívül kiszolgáltatott helyzetben él az éghajlatváltozás miatt. Számukra a klímaváltozás nem távoli fenyegetés, ha pedig figyelmen kívül hagyjuk őket, akkor saját közös emberségünket tagadjuk meg. Még van idő, hogy a globális felmelegedést 1,5 Celsius fok alatt tartsuk, de az időablak lassan bezárul. Az Isten által teremtett világ őrzőiként az a feladatunk, hogy gyorsan cselekedjünk, hittel és proféciával, hogy megvédjük azt az ajándékot, amelyet ránk bízott. A párizsi megállapodás konkrét előrelépést jelentett, és továbbra is a legerősebb eszköz a kezünkben, amivel megóvhatjuk az embereket és a bolygót. De legyünk őszinték, nem az egyezmény val kudarcot, hanem mi, azzal, ahogy erre válaszolunk. egyes politikusok akarata hiányzik, mutatott rá a probléma gyökerére Leó pápa.
True leadership means service and support at a scale that will truly make a difference.
A valódi kormányzás szolgálatot és támogatást jelent olyan mértékben, hogy az valóban érezhető legyen. Erősebb klímaintézkedések, erősebb és egyenlőbb gazdasági rendszereket fognak létrehozni. Az erősebb intézkedések és klímapolitika egyaránt befektetést jelentenek egy igazságosabb és stabilabb világ megteremtésébe. Kéz a kézben járunk, tudósok, politikai vezetők, lelkipásztorok, bárhonnan is származunk és bármiben is hiszünk. A teremtett világ őrzői vagyunk, nem annak maradványaiért versengünk. Adjunk együtt egy globális, világos jelet. Azok a nemzetek, amelyek töretlen szolidaritással támogatják a Párizsi Egyezményt és a klímaegyüttműködést. Legyen ez az Amazóniai Múzeum az a hely, amelyre úgy emlékezünk, mint ahol az emberiség az együttműködést választotta a megosztottság és a tagadás helyett, kérte a Szentatya, majd Isten áldását kérte erőfeszítéseikre, amelyekkel a teremtett világról gondoskodnak továbbra is.
Nagy szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió stúdiójában Basa Ottoné, Révész Erzsébetet, az immáron 21 éves Tilma Gyermekművészeti Közszaszú Alapítvány alapítóját és vezetőjét, aki éppen most egy római zarándok úton vesz részt. Együtt voltunk a Szent Péter Bazilikában, együtt mentünk át a Szent Kapun, sétáltunk vissza a rádióba, és most a kedves Erzsikét arról kérdezem, hogy ez a gyönyörű szép kezdeményezés hogyan indult a Tilma Alapítvány?
2005-ben hallgattam, illetve televízióban láttam Erdő Péter bíboros úr homiliáját, amikor a Margit-szigeten tartotta a szentmiséjét. És én akkor a televízió előtt hallgatva úgy éreztem, amit mondott a bíboros úr, hogy figyeljünk oda, és segítsük a magyarok lelki megújulását. És gondoltam, hogy hát én, mint rajztanár, hogyan tudnék ebbe, érdekes elképzelésem volt, hogy hogyan tudnék én ebbe bekapcsolódni. És akkor nem sokat kellett gondolkodni, mert az ugye vasárnap volt, és akkor hétfőre mentem az iskolába, és mentem a rajzórára, és akkor a gyerekeknek mondtam, hogy gyerekek, szeretnének benneteket megkérni, hogy akkor rajzoljunk olyan témát, ami a szeretetről szól. Ez jutott eszembe, és nem sokára ugye, hát január volt ugyan.
Milyen iskola volt ez?
60-ban a Kossuth-Lajos Általános Iskola, a
rajzórára. Állami.
Állami, igen. 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 És hát nagyon szerettem a hivatásomat és a rajztanítást, és én nagyon tudtam a gyerekeket lelkesíteni, és mivel érezték rólam, hogy én, nekem ez fontos, hogy mi az, hogy szeretet, hogyan tudjuk ezt kifejezni rajzainkban, meg általában minden rajzórán azért a kicsit a bármilyen téma is volt, a szeretet az mindig tükröződött a gyerekek képein. Ez nekem úgy belülről jött. És akkor mondtam nekik, hogy gondolkodjunk a témán, és akkor felvetetik azt a ötletet, hogy hát majd lesz az édesanyák napja, ami ugye májusban, illetve hát akkor anyák napjára készülve, de már ezt megelőzően havonta ugye táblaképeket festettünk a gyerekekkel, mert az nem olyan egyszerű, mert egy képet elkészíteni több, hát kevés rajzóra volt, hetente egy óra, és akkor a rajzórákon majdnem, hogy készre elkészültünk anyák napjára a gyerekek által készített festményeket, rajzokat, és 60-ban az Ady Endre könyvtárban bemutatkoztunk ezek a képekkel. Ez azért volt érdekes, mert eddig mindig csak a rajzteremen, a rajzterem falain belül láthatták, vagy a folyosókon a kollégák, vagy a gyerekek, vagy a szülők esetleg, ha jöttek a gyerekekért ezeket a rajzokat, és általában a rajzról, a rajzórákról mindig az volt a vélemény, hát ez egy utolsó helyen, jó van az, rajzolgassatok, gyerekek, firkálgassatok. És amikor meglátták a kiállítást a könyvtárban, ami kikerült ugye az iskolán falain kívül,
amit ők csináltak,
a falokon kívül kikerült, amit a gyerekek festettek az édesanyák tiszteletéről és a szeretetéről, akkor a szülők elcsodálkoztak, hogy hűha, hát ez az én kisfiam, az én kislányom munkája, hogy nem is gondoltam, hogy ilyen szépet tud készíteni. És hát több szülő kérte vissza a gyerekeknek a képeit, és én akkor azért voltam boldog, mert végre értelmét láttam annak, hogy nem csak a rajzórán adtunk egy ötöst, vagy négyest, vagy akárhány jegyet a gyerekeknek, hanem örömet szerezhetünk a családban.
És aztán hogyan lett ebből a kezdeti lépésből Tilma alapítvány.
Hát olyan hatalmas lépést tettünk, hogy ott felfigyeltek ránk, nem is akármilyen szinten, Magyar Rajzszerelők Országos Egyesületének a elnöke is ott volt azon a megnyitón, és azt mondta, hogy rendezzük meg ezt a kiállítást a Budai Várban. És pillanatokon belül a 60-i Kossuth Lajos Általános Iskolából, a könyvtárból egyszer csak ott teremtünk a Budai Várba, a Magyar Kultúra Alapítvány Székházának a folyosóján készített kiállításból.
Hát ez nagy ugrás volt.
Nagyon nagy ugrás, és oda már akkoriban csángó gyerekek is elkezdtek a ismerősök által küldeni képeket, és akkor az jutott eszembe az a gondolat, hogy ezt ki kellene bővíteni. Ha már így elindult, akkor legyen egy kicsit nemzetközibb. És több nyelven meghirdettük a következő évre, ez csak egy ilyen kezdő lépés volt rajzórai munkából, viszont akkor elgondolkodtam rajta az Erdő Péter bíboros úr javaslatára, hogy a magyarok lelki megújulásáért. Tehát, hogy mindenki kapcsolódjon be ebbe a folyamatba. És így a gyerekekkel elkezdtem ezen a témán gondolkodni, és akkor együtt először a édesanyák tiszteletére, és utána jött az, hogy együtt a szeretetben. És 60-60 szemszögből 60 képet készítettünk föl.
Mert hogy 60 évek.
Igen, igen, és ez olyan jó volt, és egyszerűen csak magával ragadta a gyerekeket ez a téma, és utána minden évben folyamatosan adtunk egy-egy feladatot, de akkor már kibővítettük. Először még nem volt alapítvány, először ez csak egy ilyen kiállítás a szülők és kollégáknak az örömére, vagy a gyerekeknek az örömére, de aztán elgondolkodtunk, ha ezt az élet hozza magával, akkor legyen ez kicsit hivatalosabb szinten is, és akkor megalakítottuk a TILMA, a Gyermekművészetét Alapítványt. Na most ennek a sorsa, vagy az ötlete is nagyon érdekes, a Magyar Szentelek templomába jártam, és én ott láttam azt a Szűzadek egy képet kitéve, egy mexikói művész kiállítására mentünk föl, és ott volt a bíró László püspök atya, meg hát sokan 60-ból elmentünk, mindig vonzottam az embereket, és hívtam magammal, hogy gyertek, menjünk, mert ott egy nagyon szép kiállítás lesz. És a mexikói szüzenet én láttam, és néztem, hogy micsoda gyönyörű kegykép, és az Irgalmas Jézust már akkor ismertem, az Irgalmas Jézus tiszteletéről ezt a képet, és azt mondtam, hogy hát ha nekem egyszer valamilyen címen lesz, valami közöm ehhez, hogy alapítványom lesz, akkor ez biztos, hogy TILMA lesz. És a bíró püspök ott azt mondta, hogy igen, ráadásul nagyon örült neki, hogy ezen gondolkodtam, és hogy legyen így. És aztán folyamatosan még egy-két évet úgy kiállításokat szervezgettünk, és egyszer csak 2009-ben, hál' Istennek, megalakítottuk ezt a TILMA alapítványt.
És a TILMA névet pontosan a mexikói kettkép alapján
igen,
született.
És igen, és ez az a csoda benne, hogy akkor elkezdtem utána nézni, hogy ki is, vagy hogy is volt ez a történet, az Juan Diego-nak megjelent a szűzanya, és én nekem olyan volt, mintha én ez teljesen természetesnek vettem, hogy én a szűzanyával dolgozom most már együtt, és az Irgalmas Jézus szeretete együtt a gyerekek által.
Mik voltak ennek a 20 évnek a jelentősebb állomásai ezek után? Tehát létre jött a TILMA néven, ami a Juan Diego-nak a poncsója, amire aztán az a szűzanya a gyönyörű szép kettképét ajándékozta. Létrejött ez az alapítvány, és most hogy működik?
Ez folyamatosan minden évben egy témát dolgoztunk fel, illetve hirdettük meg sok nyelven. Eljutott a világ végéig, ugye, ahogy a Ferenc pápa is mondta, hogy a világ végére is jutottam, vagy onnan jöttem ide a Rómába. Mi meg eljutottunk fordítva Peruba, Limába. Egy kisfiú Szent Erzsébet templomban járt, és ott még a Róna Gábor atya akkor ott szolgált.
Igen.
És ő vitte el a hírét annak, hogy nekünk van egy ilyen felhívásunk, és az a kisfiú, Rodrigo, az kezébe kapta, ott minisztrált. És ennek azért mondtam el a történetét, mert az volt ez a kisfiú, küldött nekünk képeket, és diadott is volt, és nagyon-nagyon jó kapcsolat alakult ki. Most már akkor 13 éves volt, most már 33 éves körül, és pap lett. És a TILMA alapítványnak ez a gyümölcse, és most a
Leó... Meg a Gábor, hogy a imádságára
is. Hát az biztos, hogy ők végig kísérte, és a TILMA-t ő nagyon szerette, ugye ők kint járt Mexikóba, és egyszer hozott nekem így gyönyörű szép képet, amit nem tudtam, hajtogattam, és egyszer csak láttam, hogy másfél méteres méretű szüzanya egy kép.
Nagyon köszönöm, itt megállunk, mert a mi műsorunk véget ért. Ugyanakkor Honda beszél nagy esemény, méghozzá találkozás Leó pápával, ugye a képen Perúban szolgált, de erről majd holnap számolunk be. Erzsébet, köszönöm a beszélgetést, Isten megáldotta eddig ezt a TILMA gyermekművészeti alapítványt, biztos, hogy gondoskodni fog rólatok az eljövendő esztendőkben is. Köszönöm
a
beszélgetést.
Érzem, hogy gondoskodott rólunk, mert a Vértesai László atyával most itt vagyok, és az sem véletlen, hogy a mai nap találkozása Magyar Kápolnában és a Vatikán Rádióban éppen a László atyával.
A TILMA a Gyermekművészetért Alapítvány vezetőjével Páter Vértesaljai László beszélgetett. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, keddi műsorunk hangzott el. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban Szendreiné Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélget a Jézushoz vezető útról. A 2025. január 14-i adásunk ismétlését hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, ámen!
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében, amen. Szívem mélyéből áldalak, Uram, mert meghallgattad ajkam könyörgését. Az angyalok színe előtt énekelek neked, és leborulok szent templomod előtt. Áldom szent nevedet, jóságodért és hűségedért, mert ígéretet túlszárnyalt a dicsőségedet. Amely napon hozzád kiáltottam, meghallgattál, gyarapítottad a lelkem erejét. A föld minden királya dicsőítsen téged, amikor meghallja ajkad szózatát. Az Úr útjairól énekelnek majd, nagy az Úr dicsősége, valóban fölséges az Úr, irgalommal tekint a gyöngére. A kevét messziről felismeri, ha a bajok közt vergődöm is, megőrzöd életem. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket a mai hittanórán, amelynek témája a Jézus követése, és az az út, amely Jézus követésével jár. Neked mihez van kulcsod, és hova van bejárásod? Arról szeretnélek titeket kérdezni.
Nekem a saját házunkhoz van kulcsom, meg még a nagyszüleim házához. Vagy hogyha mondjuk nincs is nálam, akkor ha becsengetek, akkor mindig beengednek.
Hova van még esetleg bejárásod, amihez úgy fokozatosan, ahogy egyre nagyobb lettél, kaptad meg a jogosultságot, hogy oda is bemehessél? Van-e itt mondjuk az iskolában is olyan helyszín, ahova mondjuk sokak közül te bemehetsz?
Igen, vannak olyan helyek, ahol időben már beengednek engem is.
Nekem is a saját házunkhoz van kulcsom, illetve ugye a kapuhoz.
Amikor új ember érkezik egy közösségbe, új barátságok születhetnek. A jövevény körül egy kisebb kör alakulhat ki. Apránként megváltozhatnak a korábbi viszonyok, ha az újonnan érkező jószívű és kedves, akkor az átalakulás nagyon jót tehet mindenkinek. Miután a pusztában kiállta a kísértés próbáját, Jézus az otthonába, Názáretbe ment. Elment a zsinagógába, és az Isten tiszteleten egy nagyon szép idézetet olvasott fel Izajás próféta könyvéből. Melyik volt ez, Barna?
Az Úr lelke van rajtam, azért kent fel engem, hogy örömhírt vigyek a szegényeknek. Elküldött, hogy hirdessem a foglyoknak a szabadulást, a vakoknak a látást, hogy szabadon bocsássam az elnyomottakat, és hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét.
Olyan ez a szakasz, mint egy névjegykártya, amely bemutatja a tulajdonosát. Azt fejezi ki, hogy Jézus az Isten felkentje. Az is nyilvánvalóvá vált, hogy az ő küldetése az, hogy megszabadítsa az embereket a rabságból. Ki tehát Jézus Krisztus?
Ő tehát a messiás, a megváltó és a szabadító.
Mit gondoltok, hogy a názáretiek, akik ismerték Jézust, fel tudták-e ismerni Jézusban az Isten fiát?
A názáretiek nem tudtak mit kezdeni a helyzettel, ugyanis gyermekkora óta ismerték Jézust, és nem tudták elhinni, hogy valóban ő az Isten küldöttje. Oly nagy haragra gerjedtek, hogy le akarták vetni a názáreti hegyről.
Jézus azonban áthaladt közöttük is eltávozott, és ettől kezdve Jézus a környéken Galilea vidékén vándorolt. Hol volt Jézusnak úgymond a fő hadiszállása, Barna?
A Genezáreti tó partján fekvő Kafarnaumban volt.
Jézus bejárta tehát egész Galileát, tanított a zsinagógákban. Mit hirdetett Istenről és az Isten országáról?
Hirdette Isten országa evangéliumát, s gyógyított minden betegséget és fogyatékosságot a nép között.
Mi volt az az evangélium, amit Jézus hirdetni kezdett?
Már az Ószövetség is beszélt Isten országáról. A kifejezés nem intézményt és nem határok között fekvő földi államot jelent, hanem Isten országa ott van, ahol megteszik az Úr akaratát. Aki engedelmes, követi őt, Isten országához tartozik, de aki fellázad ellen, az kizárja magát onnan.
Így van, tehát Jézus arról beszélt, hogy amikor jó és rossz dolog között döntünk, tulajdonképpen arról határozunk, hogy Isten országában akarunk-e lenni, vagy sem. Tehát az a bizonyos örömhír az az, hogy az Isten országa köztünk van, vagyis ahol megtesszük, ahogy mondtad Barna, az Istennek az akaratát, ott Isten is ott van velünk. Ez az üzenet tehát az evangélium, ami mit jelent magyarul, Melanie?
Ami magyarul annyit tesz, örömhír.
Mi itt az örömhír, Viki?
Az, hogy Isten közel jött hozzánk, és nem hagy minket magunkra. Meg akar szabadítani minden embert.
Ez a minden emberbe, akár hiszitek, akár nem, mi magunk is beletartozunk, és nyilvánvaló, hogy mi is, akik szeretetből felajánljuk neki az életünket, azoknak az életében nyilván ott lesz az Isten. Egy népként tekint ránk az Isten, és ugyanannak az egyetlen boldog országnak a tagjai vagyunk. Tehát ez azt jelenti, hogy nem tesz köztünk különbséget. Isten ugyanúgy meghív erre a megváltottságra minden embert a föld bármely részen él. Teljesen mindegy, hogy iskolázott vagy iskolázatlan, hogy szegény vagy gazdag, hogy milyen a bőrszíne, milyen végzettsége van. Isten nem tesz köztünk különbséget, hanem ugyanúgy az ő országához, az ő népéhez tartozhatunk. Nyilvánvaló, hogy ez csak azon múlik, hogy nekünk mi a szabad akaratunk. Befogadjuk-e az Istent, vagy nem fogadjuk be az Istent. És Isten pedig, higgyétek el, hogy annyira szeret minket, hogy ezt az igenünket, vagy adott esetben a nemünket el tudja fogadni. Tehát nem erőlteti magát ránk, hanem tiszteletben tartja a döntésünket. Ezért van az, hogy nagyon sokan, akkor, amikor már lehet, hogy az életüknek a derekán, vagy éppen a végéhez közelednek, csak akkor ismerik fel az Isten jelenlétét az életükbe. És az Isten ezt türelmesen megvárja. Tehát ő nem olyan, mint mi emberek, hogy mindent nagyon gyorsan akar, mindent azonnal akar, és mindent kikövetel. Az Isten végtelenül türelmes, és ismer minket. És azt mondja, hogy nyilvánvaló, hogy majd eljön az az idő, amikor képes leszel lányom, fiam mellettem dönteni. Olvastam egy nagyon érdekes történetet arról, hogy hogy tudjuk megismerni, vagy észrevenni az Istent a saját életünkbe, vagy éppen mi lesz az, ami majd meghatározza, hogy jelen van-e Isten az életemben, vagy nincs jelen az életemben. Ez pedig egy nagyon tanúságos történet mondja el. Egy gyereknek rettenetes álmai voltak. Azt álmodta, hogy két farkas harcol egymással. Az egyik fehér, hatalmas, szelíd, erős állat, a másik fekete, vérszomjas, alattomos és gonosz. Éjszakáról éjszakára ugyanez az álom zaklatta. Elmondta az apjának, az apa meglepődött, hogy a fia ilyesmitről álmodik. Elgondolkodott, aztán azt mondta, néha nekem is van ilyen érzésem, mintha két farkas küzdene bennem. A gyerek megörült. Úgy látszik, az apja érti, hogy ő miről beszél, és megkérdezte, és melyik ők fog győzni, amelyiket jobban eteted, felelte az apja. Értitek? Bennünk is küzd két farkas, a jobbik énünk, a szelidebb, a tisztább, az önzetlenebb, és a rosszabbik énünk. Az fog győzni, amelyiket jobban etetjük azzal, amit gondolunk, amit érzünk, amit teszünk, és akikkel vagyunk. Te melyik farkast eteted? Itt ez a kérdés. És nyilvánvaló, hogy visszatérve arról, hogy én az Isten országát elfogadom-e, csatlakozom-e és meghallom-e az evangéliumot, az örömhírt, amire Isten meghív engem, ez ezen múlik, a te szabad akaratodon, hogy vajon melyik farkast idézőjelbe eteted. És az Istennek a végtelen szeretetét, a minden emberi értelmet felülmúló szeretetét csak így érted meg, hogy őt ismered. És tudod azt, hogy annyira szeret téged, hogy szabadon enged, vigyáz rád a távolból, de nem erőltet rád semmit, hanem tiszteletbe tartja a döntésedet és a szabad akaratodat. És így minket igazából csak az Isten tud szeretni. És ezt fel kell ismerni, és ha ezt te felismered, akkor tudod őt messiásként, Istenként, szabadítóként elfogadni, imádni, és az életed urává fogadni. Akkor Jézus pedig a tanítását és a munkáját azzal kezdte, amivel most mi is, hogy meg kell, hogy térjünk. De ő azt mondta, hogy ha beteljesedett az idő, és már közel van az Isten országa, akkor arra hívta fel a figyelmet, hogy mindenki tartson bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban. És én ezt a történetet azért is szerettem volna itt még évelején elmondani, hiszen a Szent Atya 2024 karácsonyán megnyitotta a Szent Kaput Rómában, a Szent Péter Bazilikában, megnyitotta a Szent Évet, ami azt jelenti, hogy 25 évenként van Szent Év a katolikus egyházban, és ilyenkor nekünk is erre a Szent Atya buzdítására csatlakoznunk kell, és megtérésre szólítani fel magunkat is, és embertársainkat is, hogy mi is minél hamarabb és minél inkább az Isten felé tudjunk fordulni, és ez csak úgy történhet meg, hogyha bűnbánatra szólítjuk fel magunkat, illetve a környezetünkben élő embereket. Az Egri Főegyház megyében Ternyák Csaba érsek atya is megnyitotta a Szent Évet, mégpedig december 29-én, és képzeljétek el, hogy az Egri Bazilikába egy hatalmas nagy zarándok keresztet hoztak be. Göncről származik ez a kereszt, ugye az egyházmegye perifériáján elhelyezkedő településről, de egy olyan monumentális nagyságú kereszt feszületet képzeljetek el, amelyet most nagyon sok ember kellett, meg ilyen állvány segítségével tudtak felállítani csak és behozni, és nagyon szép Krisztus ábrázolás van a feszületen rajta, amely nyilvánvaló, hogy maga a szenvedő Krisztusnak a látványa, és ez a hatalmas feszület is arra sarkal téged, hogyha ránézel erre a feszületre, és belenézel a szenvedő Krisztus arcába, könnyebb legyen számodra felszítani a lelkedbe a bűnbánatot. És az, hogy bele kell nézni a lelkedbe és Krisztus arcába, hogy hol tartasz most, és melyek azok a rossz tulajdonságok, avagy a farkasnak melyik olyan dolgai vannak, amiket nem kellene etetned, és amiről le kellene mondanod, és mi az, amit azonban erősíteni kell, ahhoz, hogy megismerjétek az igazi Krisztus arcát. Ezt én javaslom, meg majd szervezek is nyilvánvaló ebben az évben zarándoklatokat, hogy bizony, amikor nem arról szól, hogy akkor vonattal vagy busszal bemegyünk Egerbe, és akkor megnézzük, amikor már jól laktunk egy étterembe ezt a feszületet, hanem úgy kellene felkeresni a bazilikát, vagy bármelyik más templomot, mert sokan Róma felé indulnak el, hogy így egy hátizsákkal magadra hagyva, és beindulni, és ha meleg van, ha hideg van, ha esik az eső, ha nem esik az eső, elindulok a megtérés útján, és elmegyek a bazilikába, és belenézek a szenvedő Krisztusnak az arcába. És csak így szólal meg a lelkiismeretet, csak így tudod felszítani magadban a bűnbánatot, hogyha eljutsz annak a zarándoklatnak, a megtapasztalásának a mélységeire. Tehát ilyen luxus utazásba nyilván nem fog feljönni benned a fájdalom, vagy a önmarcangolás, vagy a rossz tulajdonságait, hogy ja Istenem, szembe kéne vele nézni. Ezek csak kizárólag olyan áron fognak a felszínre kerülni, hogyha te erre törekszel, és nyilvánvaló áldozatokat hozol. Hiszen a nagybőjt is, ugye tudjátok jól, hogy csak akkor igazi a nagybőjt, hogyha áldozatokat is hozunk ez alatt. Thank you. Tehát Jézusról beszéltem, aki azt mondta, hogy tartsatok bűnbánatot, és higgyetek az evangéliumban. Mit jelent ez?
Azt, hogy elérkezett az Isten országa. Döntsetek, beléptek-e vagy sem. Ha igen, akkor meg kell változtatnatok az életmódotokat. Törekednetek kell a jóra, kerülnetek kell a rosszat.
Meg kell kérdeznünk magunktól, hogy készen állunk-e erre. Ha igen, akkor mit kell tennünk?
Akkor szakítsatok a rossz szokásaitokkal, és változzatok meg. Legyetek jobb emberek, azaz térjetek meg.
Mit gondoltok, hogy ki hisz igazán az evangéliumban?
Az, aki képes arra a lépésre, hogy megtérjen. Nem elég sokat tanulni Jézusról, sokkal fontosabb, hogy tanuljunk Jézustól, azaz alakítsuk át az ő példájai szerint az életünket.
Útja során Jézus sok emberrel találkozott. Férfiakkal, nőkkel, idősekkel, fiatalokkal, a legkülönbözőbb csoportokhoz tartozó emberekkel. Mindannyiuknak igyekezett átadni a nagy üzenetet, mindenkit meghívott arra, hogy változtassák meg az életüket, és kövessék őt. Mi történt azonban? Mindenki igent mondott Jézus meghívására, Viki?
Nem mindenki volt kész arra, hogy felkerekedjen és megváltozzon. Voltak, akik féltek elhagyni az otthonukat, másokat a családi kötelékeik nem engedtek. Egyesek a vagyonukat féltették, mások nem mertek elindulni az ismeretlenbe, a bizonytalanba.
Jézust azonban nem keserítették el ezek a kudarcok. Továbbra is bízott az emberekben, nyitott szívvel hívta, szólította őket. Kafarnaum városa a genezáreti tó partján épült, az ott élő emberek közül sokan foglalkoztak halászattal. El tudjátok biztosan képzelni, hogy egy nagyon kemény munka volt, hiszen éjszaka kora hajnalban már kint voltak a vizen, és mire a nap felkelt és elkezdett melegedni az idő, már kivonták a csónakokat a partra. A friss árut gyorsan el kellett adni a piacon, nehogy megromoljon, a hálót is meg kellett tisztítani, és bizony ez nagyon kemény fizikai munka volt. És volt ott a halászok között egy Simon nevű férfi, András bátyja. András Keresztelő János tanítványa volt, és korábban már találkozott Jézussal. Ezért el is ment Jézus otthonába, hogy barátjával, a későbbi János apostollal elbeszélgessenek a mesterrel. Másnap reggel lelkendezve mesélte bátyjának, megtaláltuk a messiást. Ezt az első találkozást egy következő találkozás is követte, hiszen Simon egy nagyon szenvedélyes férfi volt, és rögtön lángra lobbant a szíve, hiszen ő egész életében a messiás érkezését várta. Nem is tétovázott, elment Jézushoz, és a saját szemével akarta látni őt. Mit tudunk ezek után, mi történt még Simonnal?
A mester az első pillanatban tudta, hogy kivételes emberrel találkozott. Jézus ráemelte tekintetét, és így szólt hozzá. Te Simon vagy, János fia, de Kéfa, azaz Péter lesz a neved. Az új név, Kéfa, Péter, azt jelenti kőszikla. Jézus az első pillanatban tudta, hogy olyan ember áll előtte, akire lehet építeni.
Kialakult tehát Jézus baráti köre, és Péter lett a vezetője. Milyen képességei voltak Péter apostolnak?
Képes volt a legkülönfélébb helyzetekben a többiek szóvivőjének lenni. Amikor Jézus megkérdezte, ti mit mondtok, ki vagyok? Péter volt az, aki rávágta mindannyiuk válaszát, hitvallását. Te vagy Krisztus, az élő Isten fia. Ő volt az, aki megértette, hogy kicsoda valójában Jézus. A mester azonnal felismerte, ez nem emberi bölcsesség, ebben a férfiban Isten különös kegyelme működik. Később is sokszor adódott olyan helyzet, amikor Péter szólt a többiek nevében, például az utolsó vacsorán, illetve pünköstkor. Azért volt képes erre, mert igen mondott Isten kegyelmére. Személyes hite, tehát teljes összhangban volt Jézussal.
Péter apostolnak tehát a neve, ahogy elmondtátok, kőszikla, és Jézus adta Péternek ezt a nevet, és azt is megbeszéltük, hogy lehetett rá számítani, és ezt a különleges képességét Jézus rögtön felismerte, és így tette őt meg az egyház fejévé és sziklájává. Nagyon jól tudta azt, hogy az egyháza csak akkor tud megmaradni egységben, ha van egy vezetője. És a történelem is bizonyítja a mai napig is, hogy mindazok a keresztény felekezetek és csoportok, amelyek elszakadtak a Péteri sziklától, azok azóta már darabokra estek szét. Viszont tudjátok azt is, hogy Péter apostolnak ez a személyes hite, az teljesen összhangban volt Jézussal, mert én úgy gondolom, hogy talán ennél szebb szavakat és ennél jobban ebben a hitvallásban, amit Péter apostol fogalmazott meg, hogy te vagy Krisztus az élő Isten fia, ember nem tudja ennél kifejezőbben elmondani az Istennek, hogy mit jelent az ő számára, de ugyanakkor volt neki egy olyan tulajdonsága is, ami megnehezítette nyilván az életét, akár emberként, akár vezetőként is. Melyik tulajdonsága volt ez, Mira?
Szenvedélyesség. Nem csak előny, olykor hátrány is. Hiába volt ő az, aki kimondta a nagy hitvallást, nem sokkal később már azt kellett hallani a Jézustól, távozz tőlem, Sátán. Botránkoztatsz, mert nem arra van gondod, amit az Isten akar, hanem arra, amit az emberek akarnak.
Ez azt jelenti, hogy a szenvedélyes Péter nagyon tudott lelkesedni, de máskor ugyanúgy úrrá lett rajta a félelem, a kétely vagy az emberi okoskodás. Gondoljatok például arra is, hogy amikor erős szél zúg, ülnek a hajóban, és akkor mondja nekik Jézus, hogy bátorság, én vagyok, ne féljetek. Péter apostol mondja nekik, hogy Uram, ha te vagy, parancsold meg, hogy oda menjek hozzád a vizen, gyere, felelte. Péter kilépett a bárkából, elindult Jézus felé a vizen, az erős szél láttára azonban megijed, és amikor merülni kezd, akkor felkiált, hogy Uram, ments meg. És akkor Jézus kinyújtja a két kezét, és megfogja, és azt mondja neki, hogy te kicsiny hitű, miért kételkedtél? Látod, Péter apostolnak ez a szenvedélyessége, hogy egyszer elindulok Jézus felé, belenézek a szemébe, és akkor megyek, és nem bánom én, hogyha a vizen kell járnom az se. A másik pillanatban pedig már elbizonytalanodom, ránézek, hogy húha, hát én vagyok az, aki a vízen járok, és akkor rögtön elkezdek süllyedni, meg félni. És ez valahol ránk is jellemző, és mi is ilyenek vagyunk, tehát nem kell megszólni Péter apostolt, mert a mi hitünk is pontosan ugyanilyen. Van, amikor nagyon-nagyon erős a hited, és nagyon bízol az Istenben, és minden úgy érzi, hogy ő az életed középpontja, aztán persze vannak kísértések, és vannak olyan helyzetek, bár nekünk nem Péter a nevünk, de mégis mindannyiunknak személyes kapcsolata van az Istennel, és ebbe beleférnek ezek az aggodalmaskodásaink, a kicsiny hitűségünk, a gyávaságaink, a félelmeink, a kudarcaink, és ugye ezeket is a hitünkkel magunkkal visszük. És annál tisztább a hited, minél többször megéled azt, amit Péter apostol is megélt, hogy az Isten ott van vele, nem hagyja el, és csak azt mondja neki, hogy te kis buta, hát miért kételkedtél? Kicsiny hitű, miért kételkedtél? Nem szidja le, nem alázza meg, nem bántja, nem zavarja el, hogy na most már akkor csalódtam benned, és már nem szeretlek, és menj innen, hanem azt mondja, hogy elnye, hát ezért kételkedtél. Hát, hogy így kell erre az Istenre gondolni, hogy az Isten bármit csinálsz, te azt gondolod, hogy húha, most majd biztos haragszik, meg minden, meg nem, mit gondolhat rólad. Ő úgy szeret téged, ahogy van, a saját jó, meg rossz tulajdonságaiddal, a gyávaságaiddal, a félelmeiddel, így szeret, és így élitek le kéz a kézben az életeteket. És ez így normális. És látod, itt van Péter apostol, akit ő vezetőként választott ki, meg az egyházat is ő rábízta. Nem volt tökéletes ember, de nem is kell annak lenni. Emberek vagyunk a magunk jó és rossz tulajdonságaival együtt. És kell, hogy az Isten kezébe beletegyük az életünket, és akkor így szépen fogunk haladni a megtérésnek és a keresztény élet útján. És akkor itt hittanóránk végén pedig arra kell felhívnom a figyelmeteket, hogy a meghívás, a kiválasztás az hozzátok is szól, és mindenki számára egyedi megszólítás történt, és hogy az Istennek a meghívására tessék meghallani az online világ nehézségei ellenére is, meg a sok-sok zűrzavar ellenére is, amikor az Isten meghív téged, amikor az Isten szól hozzád, és válaszoljatok az Istennek a hívó szavára. így áldjon meg és vezessen minket az életünk jó és rossz szenvedésekkel teli szakaszaiban is, a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Szendrei-né Miskolci Mária hitoktató, a Káli Gárdonyi Géza Katolikus Általános Iskola 8. osztályos diákjaival beszélgetett. Az adást Vasvári Bernadett szerkesztette. Műsorunk a 2025. január 14-i adás ismétlése volt.
Napbúcsúztató.
Kedves hallgatóink, hamarosan éjfél, és megszólal a himnusz mai napunk zárásaként. Éjfél után időjárás jelentéssel, hírekkel, és a mai napon elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Lássuk, melyek lesznek ezek. Hamarosan az Egyház Fórum vendége Rád Zsuzsanna Enikő szalézi munkatárs, az Óbudai Don Bosco Oratórium és Közösségi Ház szakmai vezetője, aki arról mesél, milyen érzés volt hátrahagyni évtizedek után a pénzügyi szektort és a rászoruló gyerekek között megtalálni igazi hivatását. Hajnali egy óra után megismételjük a regionális híreket, a kora esti hírmondót és a regionális sporthíreket. Hajnali két óra után a híreket követően a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsorát hallják, majd a Lélekszava egyházi kis szótárunkban Deli Lajos atya a Szent Miséről álmélkedik. Hajnali három óra után a híreket követően Tudományról és Kultúráról című műsorunkban az idén hazánkban 40 éve bemutatott az Elveszett Frigyláda fosztogatói című filmről beszélgetünk, majd megismerhetik, hogy milyen az analóg november, s végül a Távol-Kelet néhány magyar misszionáriusáról is hallanak. Hajnali négy óra után zenei összeállítással kedveskedünk önöknek. Kedves hallgatóink, a mai műsorok szerkesztésében munkatársaim voltak. Berec Renáta, Birincsik Márton, Debnár Ádám, Dankó Zsuzsanna, Dzsimba Miranda, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Krész Beáta, Koleszár Krisztián, Kónya Éva, Kriston Tamás, Turi Sarolta, Molnár András, Papildikó, Papp Péter, Péderi Zsolt, Péderi Kovács Krisztina, Sinkovics Andra, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Szajk Anita, Vasvári Bernadett, Tikovics Ernő, Tompos Péter és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. Nyugodalmas jó éjszakát kívánunk mindannyiuknak. A bemondót Domán Vivient hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Zúgjon a tenger, és ami betölti, kiáltsanak a földkerekség lakói minnyájan, harsogjanak a folyamok habjai, visszhangozzák a nagy hegyek ormai. Meglátjuk az Urat, mert eljön ítélni, ő a világ igaz és kegyes bírája. Olvasom a 97. Zsoltárban. Alapjában véve egyetlen feladatunk a világon, hogy fele barátunkon segítsünk, sorsát vállaljuk, terhét, baját vele együtt viseljük, és ezzel nehézségeit legyőzzük. Ilyen magatartás mellett az életünk tele lesz nehézséggel, de boldogok leszünk. Úgy kellene élnünk, mintha valaki mindig rajtunk tartaná a szemét. Úgy kellene gondolkodnunk, mintha valaki a szívünkbe látna. És van valaki, aki erre képes. Mit használ, ha hibáinkat az emberek előtt el tudjuk titkolni? Isten előtt nem maradhatnak titokban. Ne tartozzatok senkinek semmivel, csak kölcsönös szeretettel, mert aki embertársát szereti, a többi törvényt is megtartja. A szeretet nem tesz rosszat az embertársnak, a törvény tökéletes teljesítése tehát a szeretet. Uram, nézz embertársaim fájdalmára és imáira, népem szenvedéseire és áldozatára, és szenteidnek életére. Segíts a Szentmise áldozat által, és erősíts meg a holnapi nap munkájára és a jövő feladataira.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnak kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussal.